kedves jelenlévő és az ige hirdetést felvételő hallgató gyülekezet. A Zsidókhoz írt levél 5. részéből fogunk egy szakaszt elolvasni. Szeretném megemlíteni azt is, hogy Zsidó testvéreinknél ma kezdődik a széder estel, a Pészáknak az ünneplése, 8 napon át tartó ünneplése, és én elnézést kérek nekem a tiszteletek végén részben egy televíziós felvétel, miért a Hír TV-ben kellene beszélgetnem, utána pedig zsidó testvéreinkkel együtt lenni egy kicsit, úgyhogy a végén én az ige hirdetés után ezért elmegyek, de bízom benne, hogy ismét vasárnap ismét találkozunk. Talában hallgassuk meg a Szent Igét, amely így szól. Mert minden főpap emberek közül választatvány emberekért rendeltetik az Isten előtt való dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen a bűnökért. Aki képes együtt érezni a tudatlanokkal és tévejlőkkel, mivel hogy maga is körül van véve gyarlósággal. És ezért köteles, miképpen a népért azonképpen önmagának is áldozni a bűnökért. És senki sem veszi magának egy tisztességet, hanem akit Isten hív el, miként áron is. Hasonlóképpen Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólott hozzá, én fiam vagy te, ma szültelek téged. Miképpen másút is mondja, te örökké való pap vagy, Melkisédek rendje szerint. Ki az ő testvének napjaiban, könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyvulatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Ám bár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet, és tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Eddig olvassuk a Szent Ígét. Tessék elfoglalni. A gyülekezet erősen foglalkoztat bennünket mindig a kérdés, és most ebben az időszakban is, hogy kik fognak bennünket vezetni, kik azokra, azok, akikre felnézhetünk, és azon túl pedig mindig újra és újra, nem csak évente egyszer nagypéntek alkalmával, újra és újra megvizsgáljuk, hogy mi az, ami Jézus személyében nélkülözhetetlen a mi számunkra. Ez a levél, a Zsidókhoz írt levél a címéből eredően is olyanoknak szólt, akiknek nem kellett külön sokat magyarázni a különböző szokásokat. Egy olyan időszakban íródott ez a levél, amikor még állt a jeruzsálemi templom, bárki bármikor elmehetett és részt vehetett az Isten tiszteleteken, és ugyanakkor pedig az akkor működő főpappal is összehasonlítva foglalkoztatta az a kérdés, hogy miért kell nekünk Jézusra is úgy gondolnunk, mint főpapra, mit jelent ez? Egyáltalán használhatjuk-e rá ezt a meghatározást? És először ebben a fejezetben a levél ismeretlen szerzőjének, már itt találgatjuk, hogy ki a szerzője a Zsidókhoz írt levélnek, beszél egy kicsit nekünk a főpapról, és 5 dolgot állít itt. Az egyik, mikor azt mondja, hogy minden főpap emberek közül választatik. Tehát a főpap nem egy emberfeletti lény, egy elvont személy, ugyanúgy a vér áron kering az ereiben, ugyanúgy táplálkozik, nem fénnyel él, hanem ugyanúgy elfogyasztja az ételeket, néha akad bőtől, vagy amikor a szolgálata ezt kívánja tőle, de egyébként minden tekintetben olyan, mint mi, egy kivételével, hogy ennek a hivatásának a fogja. Főpap nem hagyhatta el a templomnak a területét. Ez az, ami miatt Mel Gibsonnak a nagy feltűnést kiváltó filmje, Passióról, több ponton olyan hiteltelen, mert ő oda vonultatja a főpapot is a vesztőhelyre. Seki nem mehetett a főpap a templom területéről, se rá nem léphetett egy temetőre, mert egy temetőben történt a kivégzés. De emberek közül választatott, és másodszor pedig az emberekért. Tehát szükségünk van az embereknek, hogy kitartozik bele a tévejgők, hogy is mondta itt az ige, akikkel a főpap képes megindulni a tudatlanok és a tévejgők gyarlóságai meg tud indulni. Általában arra kell törekedni, hogyha megszólítunk sok embert, hogy azokat célozzuk meg, akik kevésbé félszavakból értő, tudós emberek, azokat, akikben kevesebb a világosság, akik könnyebben félreléphetnek, vagy letérhetnek arról az útról, amit valamennyien Isten követésére elindultunk. Tehát amikor a főpap a népére gondol, akkor nem tudós társaira, nem a 70 névre, a többi papokra, vagy a saját törzsére gondol, hanem az emberekre, akik mindennapi életükben sok-sok tévedésnek vannak kitéve. Ezt így bűnnek nevezi a Biblia. És nem az a dolgunk, hogy ilyenkor mentegetőzünk és magyarázunk, hogy de nem akartam és tévedtem, mert a tévedésekkel is lehet kárt, sőt, mindig lehet kárt okozni, kárt és fájdalmat másoknak. Bűnöknek nevezi ezt az ige, és nem magyarázatot vár tőlünk, hanem megtérés. Ilyen egyszerű a dolog. És a főpap ennek eszköze harmadszor azzal, hogy ajándékokkal és áldozatokkal megy az örökkévaló elé, így rendelkezik a mózesi törvény, hogy üres kézzel nem szabad az Úr elé járulni. Most mondhatnám, de nem akarom ennyire direkté tenni a dolgot, de egyszerűbb nem jut eszembe, a perse is erről szól. Egy kicsit erről szól. Nem nézünk oda, mindenki maga tudja, hogy hozzájárul-e vagy nem. A többi részéhez oda nézünk, mert ebben a kis bulletinben is benne van az elszámolás. Így helyes ez. De üres kézzel nem megyünk az Úr elé, és itt az áldozatoknak az volt az értelmük, hogy valahogy érezzünk meg, hogy a károkat okoztunk, az valamiben belekerül. Nem lehet ugyan megvásárolni, meg nem történté tenni a bűnöket, de az áldozat mégis emlékeztet. Valaki meghal az áldozati bárány, és később Istennek a bárány erről szól, a nagypénteki üzenet is részben. Tehát az emberekért és az emberek és Isten közé oda állva, ahogy Mózes tette, törölj ki engem inkább a te könyvedről, vagy ahogy Pál mondja, kívánnék átokká lenni az én atyám fiaiért, ha ezt Isten elfogadná, de hát látjuk, hogy Isten nem bárkit fogad el. Jézus áldozatát elfogadta, a főpapok áldozatát, amit Mózes által rendelt Izrael népének, elfogadta. Majd ezt fogjuk ötödik pontként egyet most átugrottam megemlíteni, hogy senki nem választhatja önmagát erre a feladatra, az Úr az, aki kiválaszt és elhív, ő mondhatja meg, hogy elfogadja a közben járót, vagy sem. Valahogy úgy, ahogy ma egy bírósági tárgyalás keretében a bíró dönti el az ügy és jogszabályok, hogy valaki mondjuk védőként odaállhat-e a törvény és a vádlott közé. Megvannak ennek a szabályai. De a negyedik dolog, együtt tud érezni a bűnösökkel. Miért? Azért, mert ő maga is körül van véve gyarlóságokkal, esendőségekkel. Az a szó, amit itt együttérzésnek fordítunk, a mérték és a pátosz szavaknak az összetételéből alakul ki. A szenvedély, a harag, a bűn miatti haragot jelenti, amit megfékez, mértékkel enged csak megvalósulni az a gondolat, hogy de hiszen te is gyarló vagy, és körül vagy véve gyarlóságokkal. És ennek jeleként, hogy ő is hasonlóképpen esendő, köteles először önmagáért áldozatot bemutatni. Jézusnak nem volt szüksége arra, hogy önmagáért mutasson be áldozatot, ahogy nem önmaga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett. És itt két Zsoltárt idéz, a szerző azután a második és a 110. Zsoltár, amelyben felhangzanak ezek a gondolatok: én fiam vagy, te ma szültelek téged, és te örökké való pap vagy, mellkiséged rendje szerint. Némelyek gondoltak arra, hogy ez talán Dávidra vonatkozik, de kimondhatjuk, hogy mindenképpen Messiásra, a felkentre, és mi a magunk részéről a megváltót azonosítjuk vele, aki magára vette a mi bűneinket, és felvitte az testében, földi testében, alandó testében, fájdalmat érzékelni tudó testében, a fára. Amikor arról szól itt az ige, hogy testi napjaiban könnyhulladás és esedezés közepette járult ahhoz, aki a halálból meg tudja menteni, ez egyszerre szól arról, hogy nem jelképesek fájtak neki a korbácsütések, a tövis korona, a szegek, amelyen oda szögezték a keresztfához, és a lelki fájdalmak, mert talán azok sokkal súlyosabbak voltak, de mégis odaadó volt, és nem egyszerűen azért könyörgött, hogy szabaduljon ki ebből a kelepcéből, miért kell tőle ez a pohár, hanem hogy meg tudjon maradni a vállalt kötelezettség, az Istennek való odaszánás állapotában, hogy a szenvedésben engedelmes tudjon maradni, és ezáltal örök üdvösség szerzője lehessen. Szóval az a főpap, akit mi keresünk, aki odaállhat közé, és az örökké való Isten közé, aki közben járhat értünk, olyan valaki, aki sok küzdelem árán is, mégis megmaradt a vállalt szolgálat, az önfeláldozó szolgálat oltáránál. Nem saját meneküléséért, hanem valamennyiünk megmentéséért könyörgött, vállalta a szenvedést. Ilyen főpap illet meg minket, mondja másutt az ige. Akár érthetjük is úgy, hogy Istennek olyan nagy az irántunk való szeretette, hogy nem kisebb értékkel váltott meg minket. Nem egy bárányban, nem egy tulókkal, amikkel az áldozatokat hajdan bemutatták, és nem ezek sokaságával, nem aranyon és ezüstön, hanem drága véren a bárány lévén, a Krisztusén. Isten szeretetéről szól ez a történet. Olyan édes az ellentét a nagyheti történetekben az akkori idő konkrét hatalmát gyakorló személyeknek az alakja és Jézus között az egyik oldalon, a rómaiakra sandító, a nép birtoklásáért rettegő főpapok és környezetük, a másik oldalon pedig a mindent odaadó Jézus. Az egyik oldalon emberek, akik készek feláldozni, akár az egész népet is azért, hogy a hatalmukat megtarthassák, tele vannak fenyegető üzenetekkel. A másik oldalon valaki, aki önként megy a keresztre, hogy Istennek a szeretetét, irgalmas szeretetét képviselje mi felénk. Ez az üzenet ma este. Az az üzenet, hogy ő a mi főpapunk, ő az, aki engesztelést végezhet értünk, ő az, aki meg tud indulni gyarlóságainkon. De ne álljunk meg itt, hogy Jézus egy megértő, valóságos ember, aki tudja, mit jelent küszködni, meg nem értetnek lenni akár családon belül, akár azon kívül, mit jelent küzdeni a mindennapi kenyérért, vagy küzdködni emberekkel, akik gyarlók és ostobák olykor és saját érdekeiket sem tudják felismerni, mit jelent harcolni a gyanúsítgatásokkal és a karaktergyilkosság ellen, ami őt is elérte, pontosan ugyanazokat a dolgokat tapasztalta, mint mi. Így kezét hitelet. Ezért bízhatjuk rá egész életünket. Egyik oldalon kapcsolódik hozzánk, anyaszülte, testben jelent meg, fájdalmak férfia volt, és a másik oldalon kapcsolódik a mindenható és örökkévaló Istenhez, az ő kiválasztottja, az ő fia, és arra rendelte, hogy ezen a földön győzelembe vigye, az ő szeretetét legyen áldott érte, a mindenható és örökkévaló Isten nevében.